Hölgyeim és Uraim, ha megengedik, akkor megkezdenénk a bizottság ülését. Mindannyiukat tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket, hogy az ülés előtt néhány perccel kaptam az értesítést, hogy Baranyi Krisztina polgármesterasszony nem tud eljönni a mai ülésre. Ettől függetlenül, mivel az öttagú bizottságnak négy tagja is jelen van, határozott képesek vagyunk, és hát nyilvánvaló, hogy a polgármester asszony a következő ülésen már részt tud venni. Azt kérem önöktől, egyrészt már látom, hogy ezt mindannyian nagyon betartják, nagyon helyes, hogy a maszkot azt csak akkor vegyék le, hogyha valaki éppen beszél, illetve azt kérem, de azt is látom, hogy mindenki bejelentkezett már a rendszerben, úgyhogy akkor tudjuk folytatni a munkát. Első lépésként a napirendről fogunk dönteni. Önök kaptak készhez egy meghívót, mondom a bizottság tagjának, illetve a munkatervről a előterjesztést. Azt szeretném javasolni, mint a bizottság elnöke, hogy az egyebek napirendi pont előtt vegyük föl külön témának, amiről majd önöknek szavazniuk is kell, a vizsgáló bizottság által meghallgatásra meghívandó személyeknek a névsorát, listáját, erről külön szavazni fogunk. Kérdezem, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban bármi kiegészítendő megjegyzésük, javaslatuk? Nézek a bizottság tagjaira, nem látok ilyet. Akkor két lépésben fogunk szavazni. Először szavazunk arról a javaslatról, hogy az egyebek napirendi pont előtt vegyük föl a meghívandó személyek listáját. Ha ezzel egyetértenek, akkor kérem szavazzanak. Elfogadtuk egy hangulon, kicsit izgultam, hogy a sok jel között eltalálom a megfelelőt, de hál' Isten mindannyian eltaláltuk. Most úgy döntöttünk tehát, hogy felvettük második napirendi pontként a meghívandó személyek listát. Ezt követően most a napirend egészéről szavazunk. Kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag elfogadta a bizottság, köszönöm szépen. Ezek után térünk át az első napirendi pontnak a tárgyalására. Javaslat az 5. és 7. kerületi önkormányzat ingatlanértékesítési gyakorlatát vizsgáló bizottság munkatervére. Engedjék meg, hogy bevezetőként én mondjak néhány szót, és utána természetesen megadom a szót a bizottság minden további tagjának. Mint önök is tudják, a bizottságot a fővárosi közgyűlés hozta létre, határozatával hozta létre. Ez a 2/2022 első 28-ai határozata a fővárosi közgyűlésnek. Ennek a határozatnak az értelmében három olyan nagy terület van, amely a bizottság hatáskörébe, jogkörébe tartozik. Egyrészt, és most szó szerint fogom idézni az előterjesztést, illetve a határozatot. A pályázati eljárás szabályai megfelelően szolgálják-e a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményét, így különösen azok nyilvánossága és a pályázati határidők hossza megfelelőek-e. A második ilyen pont, amit a határozat nekünk kijelölt feladatként, az előterjesztések és azok megtárgyalásának a nyilvánossága megfelelő volt-e, ez a második. A harmadik pedig az, hogy az elővásárlási jog gyakorlása tekintetében a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményei szerint járt el az 5. illetve a 7. kerület önkormányzata. Ezek a, szabad így fogalmazom, a formális keretek, amely kereteken belül kell dolgoznunk. Ugyanakkor önök is tudják, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban egy nagyon súlyos politikai botrány rázta meg Magyarországot, hiszen tudjuk, hogy a igazságügyi kormányzat egyik vezetője jelentős összegű kenőpénzt fogadott el. Tudjuk azt is, hogy az úgynevezett sárlügy az az egész magyar politikai kultúrára nagyon sötét fényt vett, hiszen egyetemi vizsgáktól kezdődően számos dolgot el lehetett intézni. Ezt mindez csak azért említem meg, mert ennek a vizsgálatnak egy fontos része annak felderítése, hogy Sádl György a 7. kerületben, illetve az 5. kerületben hogyan jutott ingatlanokhoz, mennyi ingatlanhoz jutott, mi lett ezeknek az ingatlanoknak a sorsa. Ezt azért kell megemlíteni, mert teljesen nyilvánvaló az, hogy itt egy rendszerről van szó, néhány példa alapján az a meggyőződésem, hogy nekünk, mint bizottságnak ezt a rendszert is vizsgálni kell, meg kell néznünk, hogy milyen összefüggések figyelhetők meg, meg kell néznünk azt, hogy ez a rendszer hogyan működött, hogyan volt lehetséges ez az egész eljárás, aminek a keretében például a 7. kerületben Sádl György egyetlen délután 8 lakást vásárolt meg. Én azt gondolom, pontosan pontosítva az eddig mondatokat, hogy itt alapvetően a politikai felelősségről, a morális felelősségről és természetesen a gazdasági pénzügyi károkozásról is szó van. Én a magam részéről ebben a keretben látom a bizottságnak a működését. Ugyanakkor szeretném megkérni a bizottság tagjait, hogy ők is fejtsék ki véleményüket azzal kapcsolatban, hogy hogyan látják az előttünk álló feladatokat, hogyan látják azt a keretet, amelyen belül ők is dolgozni kívánnak. Elsőként Pikó András polgármester úrnak adom meg a szót.
Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Kiegészíteném az ön mondandóját. Talán nem lesz meglepő, hogy teljes mértékben egyetértek az ön által meghatározott feladat megjelöléssel. Az ügy, aminek kapcsán itt vagyunk, mint egy fénysugár, vagy mint egy reflektor bevilágított egy jól szervezett korrupciós hálózatnak a működésébe. Ezeknek a szereplőit részben ismerjük, de vannak, akiket nem. Nem ismerjük például a nyomozati anyagokban Sádl György, ha jól emlékszem, Sádl úr által csak gazdaként említett személyt. Nem tudom, hogy a vizsgálat során fény derülhet-e arra, hogy ki a gazda. Én elégedett lennék, hogyha erre jutnánk. Látjuk, hogy ennek a hálózatnak a működését, illetve a hálózat működésének az értelmét az egymásnak és a megbízóknak nyújtott szívességek jelentették. Azt is tudjuk, hogy mik voltak a szívességek. Pénz elsősorban, kenőpénz formájában, diplomataul, útlevél, hogyha kellett, kamu diplomák sok ember számára, illetve ingatlanok. Ez önmagában, mármint az, hogy ennyi fajta szívesség kapcsolódott Sádl személyén keresztül nagyon sok más személyhez, közvetetten is bizonyítja a korrupciós hálózatot, annak a létét, a kiterjedtségét és a szervezettségét. Mindenki tudta, hogy kitől mit kell kérni, mit lehet kérni. És mindenki tudta, hogy akitől kér valamit, azt a hálózaton belül kik fogják és milyen módon kompenzálni, illetve kifizetni. És itt jön be a mi vizsgálati, vizsgáló bizottságunknak a konkrét tárgya. Ebben a szívességi rendszerben az egyik érték az ingatlanok voltak, önkormányzati ingatlanok, amelyek lehettek a korrupciós jövedelem befektetései, végső állomásai, de lehettek további szívességeknek az ellentételezései. Ezt kell vizsgálnunk. Azt tudjuk, hogy a korrupció működéséből, hogy a korrupció úgy működik, hogy deformálja, átértelmezi, megfertőzi a jogszerű eljárásokat és eljárásrendeket. Nem életszerű, mondjuk ki, hogy ennek a korrupciós hálózatnak az egyik tagja normál ember számára elképzelhetetlen módon tudott vásárolni több ingatlant egyszerre, hogyha jól emlékszem, akkor 8-at is. Itt van tehát dolgunk, meg kell néznünk, hogy hogyan és miképpen deformálódott az egyébként jogszerű eljárásrend, miképpen biztosította a hálózat azt, hogy csak azok és csak azok vihessék el a közvagyont, akiknek ők azt szerették volna, és meg kell néznünk azt, hogy milyen áron tehették ezt meg. Azt gondolom, hogy mindig a munkánk során figyelembe kell lennünk erre a keretrendszerre. Nem önmagában ingatlan eladásokat vizsgálunk, hanem az ingatlan eladások kapcsán tulajdonképpen erről a rendszerről kérdezünk. És ez azért nagyon fontos, mert egy ilyen kiterjedt rendszer nem egyedi, nem color lokál, nem helyi deformálódás, ez maga a rendszer, és hogyha ez így van, akkor ugyanez a rendszer, ugyanez a mintázat felfedezhető más helyeken, akár más kerületekben is. Nem tartozik a vizsgálóbizottság konkrét feladatához, például az általam vezetett 8. kerület ingatlan értékesítéseinek a vizsgálata, de éppen azért, mert a rendszert is vizsgálni akarjuk, meg fogjuk nézni a 8. kerület ingatlan eladásait is, és amennyiben hasonló mintázatot találunk, akkor ezeket az információkat ide fogom hozni, annak bizonyítékaként, hogy valóban a rendszer az rendszerszerűen működött. És még valami, azt gondolom, hogy ha a bizottság végére ér a munkájának, akkor nyilvánvalóan javaslatot kell tennie. Nagyon szeretném, hogyha ezek a javaslatok túlmutatnának önmagukon, és azt hiszem, hogy elnök urral erről beszéltünk, és ebben is tökéletesen egyetértünk. Fontos, hogyha meg tudunk fogalmazni szakpolitikai javaslatokat, amelyek az ilyen típusú gyakorlatoknak a jövőbeni előfordulását megakadályozzák, azt a bizottság tegye meg. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. A képviselő úr megígéri, először a hölgyeknek adjuk meg a szót. Szigeti Flóra parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót. Én szeretném megköszönni, hogy létrejöhetett ez a bizottság, meg hogy itt ülhetünk, mert 2019 óta a Tilda Belváros frakcióban, az 5. kerületben minden egyes alkalommal igyekszünk minél nagyobb visszhangot kelteni ezeknek az ingatlaneladási ügyeknek, ugye ezeknek több formája is van. És amellett, hogy ezek a polgármester úr szavaival élve ugye egy koncepcióba, egy szervezetbe rendszereződnek, vagy egy mintázatba. Az is nagyon fontos látni, hogy a vagyongazdálkodás egyáltalán nem felelős, és sokkal, tehát két oldala van ennek az egész rendszernek. Az egyik az, hogy valakik nyerészkednek rajta, a másik oldala pedig az, hogy ezzel megkárosodnak a budapesti kerület, egyes kerületek lakói mindenképpen. Én csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni, és várom a közös munkát. Köszönöm.
Éppen képviselő úr, akkor most adni a szó.
Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a belvárosiak nevében, hogy a közgyűlés életre hívta ezt a bizottságot. Mi ezt az 5. kerületben kezdeményeztük, de ott nem talált többségre ez a kezdeményezés. Sajnos. Arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy mi ma a képviselőtestület ülésről érkeztünk ide, belvárosi képviselőtestület ülés volt, ahol is biztattam Szent György-völgyi polgármester urat, hogy vegyen részt a bizottság munkájába, és nagyon gyorsan zárjuk le ezt a hetek óta tartó herceghurcát, hogy hogyan került Sárlő György birtokába. Ma tudjuk, hogy legalább két ingatlan, itt a Városház utcába. Továbbá beterjesztettünk, a Tilda Belváros frakció beterjesztett 3 olyan indítványt, amivel a fővárosi bizottságnak a munkáját segíthettük volna, hogyha felvettük volna ezt napirendre, de a fideszes többség ezt nem támogatta a belvárosban. Ez a 3 indítvány arról szólt, hogy tekintsük át azokat a rendeleteket a belvárosba, amik alapján az elmúlt időszakban Sárlő Györgyhöz ingatlanok kerültek. Továbbá hatalmazza föl a polgármester és a képviselőtestület az eljárásban résztvevő személyeket, gondolok itt az eljáró ügyvédre, az eljáró értékbeslőre, a vagyonkezelő vezérigazgatójára, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy tisztán lásson a közvélemény az ügyben. Továbbá kezdeményeztük azt, hogy ha is amennyiben jogerős ítélet születik a Sádlő ügyben, akkor valószínűleg azok az ingatlanok, amik hozzá kerültek, el lesznek árverezve. A jogállamban ez így működik, hogyha vagyoni kár érte a közvagyont, akkor azt vissza lehet vásárolni. Erre tettünk javaslatot, hogy ezeket az ingatlanokat vásároljuk majd vissza, képezzen az önkormányzat egy céltartalékot, amivel ezt a két városház utcai ingatlant vissza tudja vásárolni. Sajnos ezeket az indítványokat a belvárosi képviselőtestület nem támogatta, de remélem, hogy a vizsgálóbizottság munkája során majd a belvárosi önkormányzat is fontosnak érzi azt, hogy minél hamarabb tisztállásunk az ügyben. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, engedjék meg, hogy egész röviden reflektáljak néhány önök által felvetett szempontra. Mindenekelőtt azt gondolom, hogy ezt az alkalmat is föl kell használnunk arra, hogy megkérjük a kormánypárt képviselőit, a fővárosi Fidesz frakciót, Szentgyörgyi polgármester urat, hogy vegyen részt a bizottság munkájában. Két hely továbbra is fönn van számukra tartva a bizottságban, bármikor jöhetnek. A közgyűlésen polgármester úr, Szentgyörgyi polgármester úr azt mondta, hogy neki semmi kifogása ezzel ellen a vizsgálat ellen, teljes mértékben egyetért, nincs mit takargatnia, ennek nagyon örülök, de pontosan ez az ok, ami miatt eljöhetne ide, és részt vehetne ebben a munkában. Én mélységesen sajnálom, hogy a fővárosi Fidesz frakció nem tartja fontosnak ennek az ügynek a tisztázását, vagy ezeknek az ügyeknek a tisztázását, különös tekintettel arra, hogy ha valóban nincs semmiféle takargatnivaló, akkor nekik is elemi érdekük az, hogy ezen részt vegyenek. Úgyhogy, ha szabad, akkor Szentgyörgyvölgyi polgármester úrnak innen még egyszer üzenem, hogy itt mellettem bármelyik szék az ő számára fenn van tartva, és bármelyik ülésen szívesen látjuk, örülnék, ha részt vennének. A másik, amire szeretnék javasolni, az Pikó polgármester úrnak két felvetése. Teljesen nyilvánvalóan ennek a bizottságnak fontos feladata lesz az, hogy javaslatokat tegyen. Javaslatokat tegyen a tekintetben, hogy hogyan lehet ilyen ügyeket a lehetőséghez képest megelőzni, kikerülni. Teljesen nyilvánvaló, hogy tökéletes megoldást nem fogunk tudni prezentálni, de azt fontosnak tartom, hogy azzal foglalkozzunk, hogy azt mondjuk, hogy van másfajta lehetőség is a fenntartható és gazdaságos vagyongazdálkodásra, nem feltétlenül ez az egyedüli út, hanem az a nagyon fontos szempont van, hogy ezeket a önkormányzati vagyontárgyakat a köz érdekében és a köz javára használjuk, ne pedig arra, hogy egyesek mértéktelenül meggazdagodhassanak rajta. Végül azt is hozzá kell tennem, hogy természetesen a bizottság az nem egy nyomozó hatóság, mi nem vagyunk se rendőrség, se semmi, mi az önkéntes együttműködésen alapulunk, és véleményezni tudjuk ezt a folyamatot, de ez nem zárja ki azt, hogyha a munkánk során olyan nyomokra bukkanunk, amelyekről azt gondoljuk, hogy ezek túllépték a törvényesség határait, ezekben az esetekben kezdeményezni fogjuk a büntető eljárás megindítását, feljelentést fogunk tenni. Még egyszer mondom, nem ez az alapvető feladatunk, de ha ez így van, akkor ezt meg fogjuk tenni. Szeretnék néhány szót szólni, illetve még egyszer a bizottság tagjainak a véleményét kérni a munkatervvel kapcsolatban. Hogyha szabad, ahhoz is tennék néhány bevezető megjegyzést, különös tekintettel arra, hogy picit modifikáltuk ma délelőtt ezt a munkatervet, nevezetesen annyiban, hogy a vagyongazdálkodás alapelvét, tehát a rendeleti szabályozásokat is a következő alkalommal fogjuk tárgyalni. Ugye szeretném mondani, hogy a következő ülés, ami február 17-én lesz, tehát egy hét múlva csütörtökön, és igyekezni fogunk ezt nem déli ebédidőben, hanem 10 órakor elkezdeni, amivel nem csak az örök egészségét védjük, hanem azért is szükség lesz, mert valószínűleg egy kicsit hosszabb időre lesz szükségünk, hiszen mint önök is látják, az a vagyongazdálkodási alapelvekről van szó, a különböző rendelkezésekről, szabályozásokról, az értékesítési folyamatokról, az elővásárlási jog gyakorlásáról és az értékbecslések megrendelésének a körülményeiről. Ez egy viszonylag nagy csomag, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan csomag, aminek az egyes elemei összetartoznak, tehát egymás összefüggésében is vizsgálnunk kell ezeket, nem csak külön-külön egyes pontokat. Én szeretném kérni önöket, hogy, mármint a bizottság tagjait, hogyha a munkatervvel kapcsolatban van bármilyen további javaslatuk, van olyan szempont, ugye képviselő úr itt említett három javaslatot, amit önök felvetettek a belvárosban, hogyha bármilyen, én teljes mértékben nyitott vagyok arra, hogy a munkatervben még további pontokat is fölvegyünk, olyanokat, amelyek tovább tudják vinni a vizsgálódásunkat. Tehát ha önök ilyeneket látnak, akkor megtehetik ezt a javaslatot most is, kérem jelezzék akkor, ha valaki hozzá kíván szólni, és akkor ennek megfelelően tudjuk esetleg módosítani. A polgármester úr...
Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy szerintem nagyon összetett a munkaterv, meg jó is. Szerintem nagyon jó, hogy ezt a két témát, amit... eredetileg ma tárgyaltunk volna a következő ülésre tesszük, mert ezek nagyon összefüggnek ennek a két ülésnek a tartalmi irányai, és nehéz is lett volna róla külön beszélni. Illetve még azzal szeretném magunkat megnyugtatni kicsit, hogy egyébként bármikor ezeken kívül bármiről beszélhetünk, hogyha a jogszabályi hátteret jól ismerem, de akkor ki tudnak javítani, ha tévedek, akkor azért a munkaterv annyiban rugalmas, hogy ezeket ki tudjuk adott esetben is egészíteni, de... Nyilván, hogyha van még plusz pontunk, valószínűleg egyet tudunk érteni ezekben. Köszönöm.
Elnézését kell kérnem a bizottságnak is, elnök úrnak is. Átnéztem a munkatervet, és egyetértek vele. Egy valamit nem néztem meg, a dátumokat. A probléma az, hogy február 17-én, 24-én és március 24-én Józsefvárosban képviselőtestületi ülést kell tartanunk. 24-én ráadásul költségvetést fogunk elfogadni, a 17-ei az pedig már szervezés alatt is van. Magyarán akadályoztatva leszek a bizottság munkájában ezeken a napokon, és tényleg elnézést kell kérnem, mert nem most láttam, hogy ezek a az ütközések fennállnak, úgyhogy nem tudom, hogy milyen megoldást tudunk erre találni.
Az nagyon, ha szabad azt mondom, nem szerencsés, hogyha nincs együtt a bizottság, tehát nyilván fogunk keresni megoldást. Azt lehet tudni, polgármester úr, hogy mennyi ideig tart nálatok egy testületi ülés?
Minimum 8-10 óra, de volt már 22 órás testületi ülésünk is, bocsánat. Egy ilyen helyi specialitás, igen.
Én nem szeretek poénkodni, de azért szeretném mondani, hogy mi egy olyan SMS-t csináltunk, ami az ilyen hosszú-hosszú üléseket lehetetlenné teszi. Úgyhogy nálunk ez szigorúan limitálva van, hogy a tisztelt kollégák mennyit szólhatnak hozzá, de ez nem biztos, hogy annyira demokratikus csináltuk. És rögtön megadom önöknek is a szót egy pillanat, én csak annyit szeretnék mondani, hogy annak úgy nem sok értelmét látom, hogyha egy öttagú bizottságból egyik, másik hiányzik, tehát azt is lehet persze, hogy hárman ülünk össze, csak annak nincs értelme. Ezért én ezt nem tudom, és nézek, hogy a tekintetben van-e mozgásterünk, hogy akkor ne ezen a napon legyen, hanem egy másik napon, csak akkor egyestetnünk kell, hogy nehogy önöknél is legyen valami. Parancsoljon, Flóra, önél a szó.
Igen, bocsánat, nekem csak egy technikai javaslatom van akkor, hogy lehet, hogy a munkatervben nem feltétlenül érdemes feltüntetni a dátumokat, hanem csak az, hogy első ülés, második ülés, harmadik ülés, és akkor most nem is kell döntenünk arról, hogy melyik napon legyen ez pontosan, hanem meg tudjuk beszélni.
Miért csináltuk így, mert az én kollégáim azt mondták nekem, hogy sokkal könnyebb úgy tervezni, hogyha mindenki előre látja, hogy mikor van az ülés, mert akkor be tudjanak naptárba. Ez persze egy ilyen balszerencsés egybeesés, hogy erre nem figyeltünk, de én szívesen megtartanám azt, hogy legyenek meg előre az időpontok, mert egyébként valószínűleg a teremfoglalás szempontjából is ez fontos, tehát hogy azért csak azt kellene, hogy... Én nem hiszem, hogy ezt nekünk most itt kellene tisztázni, hanem majd megkérem a kolléganőmet, hogy akkor ma délután, holnap délelőtt, Noémi, legyél kedves, akkor egy körtelefonnal egy új időrendet létrehozni. Elsőnek Pikó polgármesterot kell fölhívni, hogy mikor nincs ilyen maratoni ülés, és akkor utána fogjuk egyeztetni az ötödik kerülettel is. Azt lehet tudni, hogy milyen napokon van ott testületi ülés?
Köszönöm a szót, elnök úr. Nálunk ritkábban van testületülés, mint a 8. keretben, és nem is tartanak ilyen hosszú ideig, bárcsak nekünk is lenne alkalmunk sokáig vitatkozni, meg vitatkozni egyáltalán a belvárosban. Erre nem nagyon szokott alkalom kerülni. Nem rajtunk múlik. De rugalmasak leszünk a tekintetben.
Maradtunk, és akkor kolléganőm önökkel is egy...
Tisztelt bizottság, tisztelt elnök úr, tehát ez egy munkaterv, tehát természetesen, hogyha az időpontok egyeztetése eredményeként egy új időpont sor jön ki, akkor vagy a munkatervet módosítja egy következő ülésén a bizottság, vagy pedig eltérve a munkatervben rögzített dátumoktól egy egyéni egyeztetés bizottsági tagok közti időponti egyeztetés alapján egy más időpontra tűzi ki. Itt inkább hangsúlyosabbak értelemszerűen a napirendi pontok, és azoknak a deklarálása a dátumokban lehet változás. Ezért terv.
Szépen köszönöm, akkor ennek megfelelően fogunk eljárni. Szeretném még a bizottság tagjait arra kérni, hogy egyeztessünk röviden azokról a dokumentumokról, illetve amiket bekívánunk kérni. Ezzel folyt előzetes egyeztetés már a fővárossal. Én elmondanák néhány pontot, amire eddig jutottunk, amiket ki lehet egészíteni, és ugye nagyon fontos tudni azt, hogy önök is az 5. kerületben mi az, amihez hozzájutnak, milyen formába kell ezeket kikérnünk, milyen. Nekem is van elképzelésem, de ettől függetlenül ezt azt gondolom. Úgyhogy itt a következőt egyeztettük le eddig a főpolgármester helyettes úrral, illetve a fővárossal. Igyekszünk beszerezni a vitatott ingatlanok eladásával kapcsolatos teljes dokumentációt, hogy a teljes mit jelent, azt most még függőben adjuk, de mindenféleképpen igyekszünk egy széleskörű áttekintésre törekedni. Igyekszünk összeszedni, és ebben számítok az önök nyomatékos segítésére, az 5. kerületi helységértékesítéseket 2010 és 2020, vagy 22, vagy nem tudom, azt tudom, milyen évben vagyunk, 2022 között. Meg fogjuk szerezni azokat a tulajdoni lapokat, amelyek azokra az ingatlanokra vonatkoznak, amelyeknél a fővárosnak elővásárlási joga van, vagy volt, de ezt nem sikerült érvényesíteni. Igyekszünk egy teljes körű dokumentációt összeállítani azzal kapcsolatban, hogy a főváros 2010 óta egészen mostanáig hányszor és milyen ingatlanok, 5., 7., 5. ingatlanok, esetenként talán 8., 5. ingatlanok esetében kívánt élni az elővásárlási jogával, tudott-e élni ezzel a joggal, s ha volt ilyen szándéka, és ez nem sikerült, akkor az miért hiúsult meg? Én azt gondolom, hogy ez a 4 legnagyobb csomag, amire nekünk koncentrálnunk kell, de természetesen, ha van más olyan anyag, amivel kapcsolatban azt gondolják, hogy szükséges ezt lekérni, akkor azt most kellene mondani, hogy össze tudjuk állítani a végleges listát. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármelyiküknek kiegészítése, megjegyzése? Flóra, parancsoljon!
Köszönöm. Nekem csak annyi, hogy képviselőként többször volt arra precedens az 5. kerületben, sőt általában arra van, hogy külön kell kérni a dokumentációt az ilyen ingatlan elidegenítési ügyek esetében. Tehát az előterjesztéssel együtt nem mindig, sőt legtöbbször nem kaptuk meg az értékbecsléseket, bérleményellenőrzési jegyzőkönyveket egyáltalán nem, bérleti szerződéseket is csak külön kérésre egymás után bizottsági üléseken kértük, és még várni kellett meg utána menni a főosztályvezetőnek, hogy hát ha megkapjuk őket. Tehát a tapasztalat az, hogy ezeket nem igazán szívesen adja ki az 5. kerület, de itt van még folyamatban egy-két közérdekű adatkérésünk, úgyhogy ezekben még talán bízhatunk. De egyébként szerintem ez egy teljes lista dokumentációkra. Ez csak kiegészítésképpen. Köszönöm.
Nekem tulajdonképpen a bizottságunk tisztelt 5. kerületi tagjaihoz lenne kérdésem, hogy ezeknek az ingatlan eladásoknak a nyilvánossága önöknél hogyan értelmezhető? Tehát mi az, ami nyilvánosan hozzáférhető adat, és amit nem kell kikérnünk?
Jó, köszönöm szépen. jelen állás szerint az 5. kerületben a pályázatokkal kapcsolatos ügyekben a határozatok nyilvánosak, és a befektetői tájékoztató nyilvános. Ez azért van, mert minden zárt ülésen van tárgyalva, és minden zárt ülésen van elfogadva.
De csak hogy pontosan értsem, az ingatlan eladással kapcsolatos szerződések, vagy a vagyongazdálkodás helyiségekkel, lakásokkal kapcsolatos minden döntés a zárt ülésen születik?
Az ingatlan vagyonnal kapcsolatos döntések zárt ülésen születnek a belvárosban, igen.
Ami azt jelenti, nem tudom, hogy önöknél hogy van, mert a hétben úgy van, hogy a testületi ülések, azok nyilvánvalóan közvetítés, tehát közvetítve vannak, nem tudom, hogy kell ezt magyarul mondani. Az zárt üléshez nyilvánvalóan nem vonatkozik, tehát ez azt jelenti, hogy olyan zárt üléseken döntenek vagyon eladásról, ingatlan eladásról, amit aztán később valamilyen módon kommunikálnak, kérdőjel. Tehát, hogy azt szeretném látni, hogy ez hogyan történik. Tehát egy zárt ülésen meghozzák azt a döntést, hogy eladnak valahol valamit. Akkor utána nyilván készül egy jegyzőkönyv, vagy valami, és akkor utána az az, amit nyilvánosságra hoznak, a jegyzőkönyvön?
Nem, a jegyzőkönyv, a zárt ülés jegyzőkönyve nem nyilvános. A határozat, ami a zárt ülésen született, az az egyetlen dolog, ami nyilvános. Tehát a zárt ülés határozatából kiderül, hogy kinek lett értékesítve az ingatlan.
Flóra parancsolja.
Köszönöm szépen. Szóval ugye elméletileg nem iratalapú ez adatnyilvánosság, szóval lehetne, hogy nyilvános legyen minden olyan információ, amit nem kell személyes adat, vagy nem személyes adat, vagy nem különleges adat. Tehát ezeket kitakarva megismerhetők információk, illetve vannak olyan személyes adatok, amik ugyanilyenkor nem kerülnek közlésre, de egyébként a NAIH egyes állásfoglalásai szerint nyilvánosak. Tehát például, hogyha a bérlő, aki utóbb megvesz egy ingatlant, egy cég volt, akkor ez mindenképpen nyilvános adat. Itt magánszemélyeknél ez nem annyira egyértelmű, de cégeknél minden esetben, és itt legtöbbször egyébként cégekről van szó. Szóval ezen a gyakorlaton lehet fogást találni, illetve ezek az információk sokszor, ami a nekünk rendelkezésünkre áll, aznak egyébként nyilvánosnak kell lennie, és ezt egyébként így is szoktuk nyilvánosságra hozni. Tehát például ezeket a cégeket, amikor ilyenről volt szó, meg is neveztük a nyilvánosság előtt. Köszönöm.
Csak hogy jól értsem, és ugye nyilvános ülésen vagyunk, mások is jól értsék. Azok az információk, amelyek egy adásvételi szerződés fair voltát bizonyítják, azok az információk nem állnak nyilvánosság rendelkezésére. Sem az értékbecslés, sem ahhoz az értékesítési érték, sem a pályázaton résztvevők, sem az, hogy milyen... Tehát mindezekről semmit nem tudunk, egy valamit tudunk, hogy ki vitte el, azt talán tudjuk, hogy mennyiért. Köszönöm.
Igen, itt még annyit egészítenék ki, hogy ugye sok olyan információ van, amit nem hoznak nyilvánosságra, de adott esetben kiadják. Tehát például, amikor egy konkrét ülésre behozott csomaggal kapcsolatban kértem ki bérleti szerződéseket, akkor ezeket a bérleti szerződéseket a Ki mit tudon keresztül nyilvánossá tették, viszont az értékbecsléseket nem. A bérlemény ellenőrzések, amiket sosem, mi se láttuk őket, tehát nem, hogy nem nyilvánosak. És igen, tehát nagyjából ez a rendszer, nagyon szűk az információ mennyisége, amit tudunk, és amit pedig mi meg tudunk szerezni, azt gyakorlatilag nem képviselői jogosultság alapján szerezzük meg, hanem állampolgárként. Illetve amikor egyszer kértem az egész ciklusra vonatkozóan hasonló adatcsomagot, tehát értékbecslést, bérleményellenőrzést és bérleti szerződéseket, ekkor pedig azt a választ kaptam, hogyha ezekről másolatot kérek, akkor ez másfél vagy 2 millió forintos költséggel fog járni. Ebből a válaszból persze azt megtudjuk, hogy ők is tudják, hogy ez közérdekű adat, tehát betekintésre feltehetőleg ingyen is lehetőség van.
Csak szeretném jelezni, hogy úgy tűnik elkezdtük az érdemi munkát. Köszönöm.
Ezt megnyugtatónak tartom, hiszen ezért jöttünk össze. A képviselő, akarsz valamit még mondani?
Igen, köszönöm szépen. Egy kiegészítés talán, hogy az értékbecsléssel kapcsolatban annyit látunk, hogyha be tudunk tekinteni, akkor annak nagyon örülünk. Ami nyilvános része, az a pályázati csomagoknál, ahogy például Sadl úr vette ezt az ingatlant, az az összeg, amit az önkormányzat minimálisan elvár az ingatlan eladásából. Ennyit látunk. Köszönjük.
Köszönöm szépen. Persze visszatérni arra, amit az előzőekben mondtam, hogyha van még további javaslatuk azzal kapcsolatban, hogy milyen dokumentumokat írjuk le, akkor most tegyék meg, kérem, mert azt össze kell állítanunk ezt a listát, és hozzá kell látnunk az anyagoknak a beszerzését, de hogyha ezzel egyetértenek, akkor ezt a részét itt lezárom. Kérdezem, hogy a munkatervvel kapcsolatban van-e bármilyen más felvetésük, kérdésük, vagy pedig eljutottunk arra a pontra, hogy szavazni tudnak a munkatervről. Ha nincsen más, akkor kérem, hogy szavazzanak róla. Elfogadta ezt a bizottság egyhangulat, köszönöm szépen. Áttérek a második napi rendi pontra. A vizsgáló bizottság által meghallgatásra meghívandó személyeknek a listája. Itt is a fővárossal, hiszen ez egy fővárosi bizottság, a fővárossal történt előzetes egyeztetés a lista tekintetében. A lista, amit most fel fogok olvasni, nem végleges, de most véglegesítenünk kell. Tehát erről is fogunk külön szavazni, de önök teljesen további javaslatokat tehetnek azzal kapcsolatban, hogy kiket szeretnének itt látni, kiket szeretnének itt meghallgatni. Amikor végleges a lista, akkor be fogjuk osztani listákat az egyes témákhoz kapcsolódóan, tehát most ebben a pillanatban még csak a listáról van szó. Ha megengedik, felsorolom azt a névsort, amit a főpolgármester helyettes úrral az előbbiekben egyeztettünk, és utána várom a javaslataikat. Megkívánjuk hívni az 5. kerület korábbi polgármesterét, Rogán Antalt, és természetesen Szent György Völgyi Pétert. Megkívánjuk hívni dr. Sára Botondot, aki számos ponton érintett ezeknek a ügyeknek az intézésében. A korábbi főpolgármester helyettes dr. Bagdi Gábort, Vatamány Zsoltot, a 7. kerület volt polgármesterét, Kis Ambrus főpolgármester helyettes urat, Juhász Pétert, aki korábban az 5. kerületben elég sokat dolgozott, Sélei Zoltánt, aki az 5. kerületnek a jegyzője, ha netán valamelyik nevet rosszul mondanám, kérem igazítsanak ki, Halmai Gyulát, aki most a 7. kerületben a vagyongazdálkodási cég vezetője, vezérigazgatója, illetve az elődjét, Olajos Jánost, és amiben nem voltunk teljesen biztosak, mert nem lehetett nagyon egyértelműen kideríteni, az 5. kerületi vagyongazdálkodás vezérigazgatója az én adataim szerint Siroki Attila, ha ez nem így lenne, akkor így van, akkor ők vannak rajta ezen a listán. Ezen kívül, ha tesznek javaslatokat, akkor azokat most kell megtenniük, hogy véglegesítsük ezt a listát, kiket szeretnének még, körbe fogok futni egy kört, polgármester úr, te vagy az első.
Azt szeretném kérdezni, elnök úr, hogy, illetve az itt ülő szakértőktől, hogy amennyiben a munka során, mert most nekem ez a lista megfelelő, de amennyiben a munka során újabb szempontok miatt újabb meghívandóknak a meghívása felmerül, akkor van-e menet közben lehetőség erről dönteni? Mert amennyiben igen, akkor szerintem ez a lista elfogadható. Nekem most van elképzelésem, hogy kit lehetne még meghívni, de nem vagyok benne biztos, hogy meg is kell hívni. Köszönöm.
Ha jól tudom azt, hogy lehet menet közben is, vagy van menet közben is erre lehetőség?
Nem biztos, hogy működik, de most mondta, hallom a hangom, igen. Természetesen, tehát ez a lista bővíthető ugyanilyen formális döntéssel, mint amit most hoz a bizottság.
Köszönöm szépen. Ettől függetlenül azért megkérdezem mindkettőjüket, hogy most tesznek-e javaslatot, vagy... Ez elfogadható. Jó, akkor azt kérem, hogy szavazzunk erről a listáról is. Kérem, hogy szavazzanak. A kolléganőm ma délután, holnap délelőtt leegyezteti önökkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, viszontlátásra. Azt kell, hogy nézd meg, hogy mindjárt szólok a Noéminek, aki ott ül, hogy nézd meg, hogy melyik az az időpont, amikor biztos nem lesz semmilyen ülésem.
Köszönöm.